Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, december 19-e van, üdvözlöm Önöket! Az Egészségkód mai adásának első vendégei Póda Tamás, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatója, és Szász Máté neurobiológus, akikkel az Alzheimer-kor kockázatbecslése a témánk. A betegség időben történő felismerésével lehetőség nyílik a tünetek enyhítésére és a betegség lefolyásának lassítására. Többek között ezekről fogunk beszélgetni. A második részben Márton Petra sportdietetikussal a sportolók karácsonyáról beszélgetünk, avagy hogyan maradjanak formában és hogyan érdemes újrakezdeni az edzéseket a nagy beigli kihívás után. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Figyeljünk a jelekre!
Az Egészségkódban most az Alzheimer-kor korai felismeréséről fogunk beszélgetni. A Színlab új vizsgálata szerint 10-15 évvel korábban meg lehet állapítani azt, hogy valaki esélyese arra, hogy Alzheimer-kóros legyen. Akik velem vannak a stúdióban, Póda Tamás, a Színlab kereskedelmi és marketing igazgatója. Szervusz Tamás!
Sziasztok!
És itt van velünk Szász Máté, neurobiológus, a Színlab sport és prevenciós diagnosztika szakmai igazgatója. Szervusz Máté!
Sziasztok, köszönöm a meghívást.
Visszamennék egyet az időben, ha megengeditek, hogy egyáltalán egy ilyen vizsgálat mennyire biztonságos, és ezt mennyi időnek kellett eltennie, hogy ezt kifejleszték, ezt a vizsgálatot, szóval itt vérből meg lehet állapítani azt, hogy valaki esélyese az Alzheimer-kóra.
Ez egy meglehetősen modern vizsgálat, tehát néhány éve létezik ez a fajta vérteszt. Én is visszamennék az időbe, ha megengeded. Ugye az Alzheimer-kóra, amiről beszélünk, ugye Alzheimernek a nevéhez fűződik, aki egy neurológus orvos volt, és 1901 és 1905 között foglalkozott ez a terület, és akkor írta le ezt a betegséget egy konkrét páciens. Esetén kapott egy Augustin D. névre hallgató páciensnek, egy fiatal nőbeteg volt, és nála mutatkoztak, hogy először a demenciának ezek a nagyon körülírt tünetei, és ő végig kísért ennek a betegnek az életútját, de ugye 1905, tehát nem volt a képalkotó diagnosztika, nem volt laborvizsgálat, tehát tünetek alapján diagnosztizált, és nagyon ő adta meg az első olyan pontos leírását, hogy ez a demencia, nagyon-nagyon leegyszerűsítve, ugye elbutulásnak is hívhatnánk, van is benne igazság, tehát a különböző szellemi képességek, a kognitív képességek, a memória, az asszociáció és a hangulati élet egészségnek az elvesztésével elfokozatosan. Ugye ez odáig vezetett, hogy a beteg már nem volt képes önmagát ellátni, és tulajdonképpen van egy banális fertőzés, aztán tüdőgyulladásban halt meg, mert olyan rossz higiénés állapotokban volt már, hogy egyszerűen nem tudta túlélni. És ugye az Alzheimer Oscar Fischer kollégájával együtt felállították azt a diagnosztikai kritériumot, tünetek alapján, ami alapján diagnosztizálják az Alzheimert a mai napig. Ugye időközben kifejlődött ehhez képalkotó diagnosztika, vannak különböző mintavételi módszerek, ugye az Alzheimer betegséget hogy mi okozza azt, abban nagyon határozottak nem tudunk lenni, az idegsejtek pusztulásával jár, és van két nagyon fontos fehérje, aminek ehhez köze van, a beta-amiloid és a tau fehérje. Ezek a fehérjék összecsomósodnak, összetapadnak, hogy agregátumokat képeznek az idegsejteken belül és az idegsejteken kívül, és ennek van valami köze a betegség kialakulásához. És ezeket a fehérje agregátumokat már 1905-ben leírta Alois Alzheimer, aki egész egyszerűen egy fénymikroszkópon nézte meg a meghalt páciensnek az agyszövetét. Ami az érdekes az egészben, hogy beszélünk egy 120 évvel ezelőtti diagnosztikai eljárásról, ami a mai napig az alapja az Alzheimer diagnosztikának. Ugye ezzel az a probléma, hogy ez akkor tudod ezt a diagnosztikát érvényesíteni, akkor tudod elkezdeni, és akkor lesz eredménye, amikor már megindult ez a folyamat. Ez hosszú idő alatt lassan progrediáló folyamat, de ha elindult, ha már elkezdődött, akkor azért már nagyjából látjuk, hogy sajnos ez végig fog haladni, és a betegnek, és a családjának, és az életének a minőségnek jelentős romlásával jár. Milyen jó lenne, hogyha lenne valami eszköz arra, hogy ezt minél hamarabb, amikor még semmi ellen nincsen, tehát abszolút tünetmentes a páciens, még teljesen egészséges, előtte kimutassuk. Most nyilvánvalóan, hogy pusztán prevenciós célra Senki nem megy el egy képalkotó koponya MR vizsgálatra, FMR vizsgálatra, vagy nem csinálsz, ugye gerincvelő folyadékból szoktak, tehát a mai napig diagnosztizálják ezt a fehérjét, ezt a beta amiloidot, ezt a tau fehérjét, de ugye a gerincvelő folyadéknak a levétele az egy invazív eljárás, akinek történt már, volt már szerencsém, amikor beleszúrták a gerincébe azt a tűt, én nekem többször is volt hozzá szerencsém. Oh. Tehát nem, tehát hogy mondjam, szóval kibírtam nevetés nélkül.
Nem kellemes.
Ne, igen, nem volt kemes, tehát mondjuk az biztos, hogy pusztán a tudományos érdeklődés miatt nem mennék át még egyszer ezen a folyamaton. Tehát a társadalom nagyon szeretett volna már egy megoldást erre.
Egyébként, bocsánat, hogy beleszólok, de hogy a képalkotó eljárás viszont elképesztően drága cserébe, igen. Mert olyan anyagokat kell felhasználni a képalkotó eszköz működtetése során, ami miatt egyébként meg nem is rentábilis. Tehát prevenciós célra a képalkotó diagnosztikát ebben az esetben nem lehet alkalmazni, legalábbis a világon azt hiszem délkorán kívül sehol nem használnak.
Érdekes, hogy ebben a kontextusban arról beszélünk, hogy drága-e, miközben az egészségnél drágább ugye nincs. Tehát, hogy
hát igen, csak a prevenciónál azért a költséghatékonyságnak elég fontos a szerepe, hiszen azért tételezzük fel, hogy a prevenció során mondjuk a pácienseknek nagy része az megnyugodhat, és nem fog egy Alzheimerrel találkozni. Ezekben az esetekben egy több millió forintos vizsgálatot elvégezni valójában nem célszerű.
Hát meg nem rentábilis valószínűleg, nem rentábilis. Sokak ezt nem tudják megtenni.
És egyébként az Alzheimer egy nagyon drága betegség, mert ugye nagyon hosszú ideig szenvednek vele a páciensek, és mindig az a probléma az Alzheimernek, hogy a 3-as-4-es stádiumban a páciens egyáltalán nem tudja már ellátni magát, és folyamatos, tehát 24 órás gondozásra szorul, és hát ugye a fejlettebb országokban, ahol anyagilag megteheti a család, megfelelően központokba beadják ilyenkor a családtagot, ahol a profi személyzet vigyázna. Ez Magyarországon leginkább úgy szokott nézni, hogy valaki otthon marad ezzel a pácienssel. Most vagy az van, hogy mindenki, hogy az egész család ő körülötte teljesít szolgálatot, és pokol az életük, vagy valakinek ki kell, tehát úgy kell dönteni, hogy ott hagyja a munkáját, és általában ez szokott történni, hogy a családból valaki feláldozza magát, és ott hagyja a munkahelyét, és akkor az ő feladata az lesz, hogy 24 órás őrszolgálatot teljesít a kedves nagymama vagy a nagypapa felett, és ez sajnos muszáj, mert ugye előrehaladott állapotokban ezek az emberek kószálnak, eltévednek, nem ismerik föl a tárgyakat, nem ismerik föl az ismerősöket, nem ismerik föl fogalmakat, nem tudnak összeadni, a pénzüket elköltik, égve felejtik a gázt, tehát hogy folyamatos veszélyforrás gyakorlatok, folyamatos veszélyforrás jelentenek, és éppen ezért ennek egyébként a társadalmi költsége elképesztően magas.
Erre egyébként milyen támogatási rendszer dolgoztak ki korábban akár? Tehát, hogyha egy családtag feláldozza gyakorlatilag a magát, meg az életét, a mindennapjait, akkor az hogyan megoldható gazdaságilag?
Én azt gondolom, hogy erre vannak otthonok, amiknek valószínűleg ahogy nagyon sok minden másnak az egészségügyben alul tervezettek a méretei, tehát az idős otthonok, a elderly care, ugye, ahogy angolosan mondják, tehát ezt a idős otthonok, az időseket ellátó embereknek azért a száma Magyarországon, ahogy az egészségügy több területén itt is eléggé alacsony, és ez egyre kevésbé elérhető. Talán ezért is fontos lenne, hogy erről a betegség típusról is minél előbb meggyőződjön az, aki mondjuk ebbe beleeshet, hiszen ha már prevencióról beszélünk, akkor érdemes inkább arról beszélni, hogy hogyan lehetne elkerülni, vagy hogyan lehetne mondjuk, ha nem is elkerülhető, akkor kitolni azokat a nem várt következményeit a betegségnek, ami el fog jönni, de ez minél később jöjjön el. Erről szól egyébként az Alzheimer szűrés, hogy megfelelő életmód változtatással, megfelelő életmód követéssel azok a tünetek, amikről az előbb beszéltünk, feledékenység, demens tünetek, ezek tolhatóak ki.
Na jó, akkor itt most három dolog is van, amit Tamás mondtál, ezeket szépen szerintem bontsuk ki. Az egyik az, hogy az elkerülhetősége. Akár egy ilyen vizsgálat megmondja-e annak is a kockázatát, hogy én, hogyha ezt megteszem saját magamért, életmódot változtatok, akkor ennyi eséllyel el fogom kerülni az Alzheimer-kort. A kettes kérdés, a demencia és az Alzheimer-kort, szerintem sokaknál ez most megfordul a fejükbe. A demens vagy a demenciától jobban félnek az emberek, hiszen abból az valahogy nagyobb számban, vagy nagyobb eséllyel előforduló betegség, ha jól tudom. És akkor a harmadik az meg az, hogy egy ilyen vérből megállapított kockázat, illetve ez a fajta diagnosztika, ez a későbbiekben majd milyen statisztikát fog eredményezni. Szóval mennyi adatot lehet majd ebből a későbbiekben összegyűjteni ahhoz, hogy az Alzheimer, egy visszaugrok az elejére beszélt, és az Alzheimer kornak az okait vizsgáljuk, mert ugye azt mondtad, Máté, igen, hogy igen, annak még így nem 100%-osan nem lehet tudni.
Még egy dologgal kiegészíteném, hogy mi van azokkal az esetekkel, amikor mondjuk egy fizikai vizsgálat megállapítja valakiről, hogy Alzheimer-es vagy demens, de egyébként kiderül, hogy nem. Tehát akkor van egy olyan is, hogy mit lehet csinálni mondjuk egy fals pozitív eredménnyel, mondjuk annál lehet-e alátámasztás. Ez a diagnosztika, ugye ez is egy nagyon érdekes terület, hogy a fizikai vizsgálatok eredménye az visszaellenőrizhető. Melyik van előbb?
Ugye én ugyan azt hiszem, hogy a kognitív képességem átlagosok, bár most nem biztos, hogy visszatok emlékezni, mint a három kérdésre, és akkor elkezdte csinálni, mert három kérdés, úgy voltam, hogy hopsz, most ugrottam a majom a vízbe.
Szóval, csak azt néztem, hogy figyeltek-e igazából.
Igen, most megfogtátok, most van négy kérdés. Tehát, hogy arról, akkor kezdjük sorba. Tehát, hogy,
szerintem menjünk onnan, hogy az okait azokat meg lehet-e vizsgálni majd
igen,
idővel.
Igen. Tehát volt most nem olyan rég egy szimpózium erről, ahol a világ számtalan vezető tudósa vitatkozott az Alzheimer okairól, és nem jutottak egyetértésre. Most augusztus környékén volt Philadelphiában egy Alzheimer kongresszus, ahol a világ összes nagy Alzheimeres tudósa és koponyája összegyűlt, és akkor tőlük 200 kilométerre volt egy másik kongresszus, ahol azok gyűltek össze, akik nem értenek egyet az előző csapattal. És nagyon jó.
Lesz-e neked buborékok?
Imádom ezeket a történeteket, mert nem, mert a tudomány az így fejlődik. Tehát az, hogy hogy alakul ki az Alzheimer, itt van fertőzéses eredeti, van genetikai eredet, van életvitel eredet, az biztosan látjuk, hogy mik azok, amik növelik a kockázatot az Alzheimer kornak, és ha megnézzük az Alzheimer
kornak... Mondasz majd példákat?
Most mondom. Ha megnézzük az Alzheimer kornak a tipikus kockázati mintázatát, akkor ez nagyon hasonlít egy keringési betegségre. És ugye a demenciának is, ami nem, tehát a demenciának a másik nagyon gyakori ok, az a vaszkuláris demencia, a keringési eredetű demencia. Gyakorlatilag mondjuk az elhízás, az igen jelentősen ilyen 30-60%-at tudja megemelni az Alzheimernek a kockázatát. Ugyanígy az inzulin rezisztencia nagyon hasonló hatással van. Az ülő életmód, a csökkent mozgásmennyiség, a megemelt kalóriabevitel. Tehát önmagában, ha csökkentem a kalóriabevitelt, az igen jelentősen tudja csökkenteni az Alzheimernek a kockázatát. A dohányzás, az alkoholfogyasztás kiemelt kockázati tényezők, nagyjából 2-2,3-as szorzókkal. Tehát ha dohányzol, akkor 2-2,3-szor magasabb a kockázat annak, hogy Alzheimeres leszel. És akkor vannak olyan érdekes dolgok is, hogy például az agyi aktivitásod. Tehát, hogy azok az emberek, akik szellemileg időskorban is aktívak maradnak, az nagyon jelentősen visszavesz az Alzheimer kockázatából. Tehát tipikusan ezek az egyetemi tanárok, akik sokáig bennmaradnak az egyetemi, ők szellemileg nagyon frissek maradnak. Az agy amúgy hajlamos öregedés, a legtöbbünk agya öregszik, de hogyha te tényleg szellemi munkát végzel, akkor bizonyos doménekben teljesen friss maradsz a halálod napjáig. És ez nagyon fontos. És ugyanígy nagyon érdekes a szociális izoláltság. Uh-huh. Ugye az megfigyelték, és ez is le van írva, szintén 1,6-2,3-as szorzóval szerepel, hogy amikor az idős embernél ez az olyan mild cognitive impairment, tehát amikor hogy mondjam, bocsánat a kifejezés, amikor azt mondjuk, hogy csúszik a kuplunk. Tehát tudod, hogy elfeledged dolgokat, nagyon nem jó társaság már, az eleve őt idegesíti, uh-huh. Pszichésen megzavarja, ilyenkor agresszívek lesznek, könnyebben lesznek depressziósak, szégyellik magukat, kellemetlenzik magukat, és elkezdek bezárkózni. És a szociális izoláltság, tehát az, hogy nem találkozol a barátokkal, nem beszélsz az ismerősökkel, az elképesztően módon rontja, vagy gyorsítja az Alzheimer előre haladását. Tehát tulajdonképpen ez a jelent, és ez az, remélem a kettes kérdéshez is kezdünk közeledni, mert ha jól emlékszem, kérdés, hogy mi volt a kettes kérdés, de hogyha jól emlékszem, akkor az valahogy úgy szólt, hogy mit lehet...
Demencia és az Alzheimer.
Igen.
Tehát az a lényeg, hogy ha ezeket összerakjuk, ezeket a különálló kockázati tényezőket, akkor azt látjuk, hogy egyébként az életviteli tényezők brutálisan nagy szerepet játszanak abban, hogy nálad ez kialakul-e egyébként, illetve hogyha kialakul, akkor milyen életkorban és milyen súlyossággal. És ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy majd viccesen azt is mondhatnánk, hogy a demenciát meg lehet előzni ugye infarktussal. Tehát, hogy a demencia akkor alakul ki, ha elég sokáig élsz hozzá, hogy kialakuljon. Itt az a lényeg, hogy mennyi ideig tudod, ha magas a kockázat, mennyi ideig tudod kihúzni azt az időszakot, hogy el tud látni magadat. Mert ennek a bevezető, az egyes és a kettes, tehát a tünetmentes, meg a korai tünetes fázisában, azért a páciens ellátja magát, csak hát lehet látni, hogy elfelejt, hogy hova tette a kulcsot, szóval ezzel azért életben tudsz maradni, meg ezzel lehet teljes életed. A demenciával kapcsolatban ugye nem minden demencia Alzheimer, eredetű demencia, és nem minden Alzheimer fut bele demenciába. Ez nagyon érdekes dolog, hogy amikor a drága képalkotó módszerekkel azonosítják ezeket a fejre lerakódásokat az agyban, ezeket a beta-amiloid plakokat, meg ezeket a tau fonalakat, akkor, ami jellemző a patológiára, akkor azt látják, hogy van-e egy demencia rezisztens típus, embertípus, aki patológiás kép úgy néz ki, mintha ő alzheimeres lenne, valószínűleg alzheimeres, csak nem alakul ki nála a demencia. Nekem a mai napig nem tudják, hogy...
És akkor mik a tünetek?
Hogy mi az oka. Hát igazából ezt neurofiziológiai módszerekkel lehet vizsgálni, meg képalkotó módszerekkel, és nincsenek demens tünetei.
De akkor, vagy, akkor vannak, tehát akkor különvehető az Alzheimer kornak a tünetei a demenciától, szóval nincs átfedés a kettő között?
Igazából az a helyzet, hogy az, nagyon sok orvos úgy gondolja, hogy az Alzheimer nem egy betegség, hanem egy szindróma. Wow. Ez nem a tüdőgyulladás. Tehát tüdőgyulladásod lehet bakteriális, virális fertőzéstől, gombás fertőzéstől, kémiai expozíciótól, sós lövővíz belélegzésétől, tehát nagyon sok mindentől, de a tüdőgyulladás mint tünet együttes, ez tüdőgyulladás, azt ismered. Attól függően, hogy sok eredete van. Most az Alzheimerre is azt mondják, hogy ez lehet, hogy nem egy betegség, hanem egy szindróma, tehát több olyan betegség, ami nagyon, nagyon konvergál a tüneteiben, és egyébként belefut az esetek többségében a demenciába. Ugye azért nagyon fontos erről ezzel képben lennünk, ugyanis ezt talán kevesen tudják, hogy megszületett egy prognózis 2050-re, azt mondják, hogy 2050-re várhatóan nagyjából ugyanannyi ember fog belehalni a demenciába, mint a daganatokba.
Az előregedő társadalom miatt.
Egyrészt előregedő társadalom, mert másrészt, hogy egy egészségtelenebben élünk. Igen, és szerintem Tamás is erről...
De most meg mindenki arról beszél, hogy hogyan élj egészségesebben, szóval annak meg lesz az
eredménye. A beszélni
meg a csinálni, más. Csinálni,
az ugye ebben az esetben is teljesen más, hiszen nagyon sok mindenről beszélünk, amit egyébként nem csinálunk, vagy nem teszünk meg. Pont múltkor jutott eszembe ez egy beszélgetés során egy jó statisztika, ami szerintem ide pont jól illik, amikor is a 10 páciens orvos beszélgetésnek, tehát a orvos-páciens beszélgetés során elhangzottaknak 70%-ára nem emlékszik a páciens, és hogyha elindul egy terápia, akkor a harmadik héten 80% már feladja a terápiát. Amikor életmódról beszélgetünk, akkor az nagyjából ezzel összefügghet, hogy ugye miről szól az életmódváltás, sokan ugye majd most jön a új év nem sokára.
Fogadalmak,
és akkor majd azt mondjuk, hogy na jövőre mindent másképp fogok csinálni, nem tudom én, majd lefogyok, vagy épp...
Segítek, nem fogsz.
Nem fogsz. Igen, ezt mondjuk.
Na de, hogyha nem, hát mondjuk ez olyan, ezáltal... hogy vagy akarom, és akkor most elkezdem, vagy majd, érted, majd nem fogom akarni jobban,
igen,
most.
De hogyha ezáltal mondjuk elkerülhetem azt, hogy nem tudom, lefejeljem azt a polcot, amit tegnap egyébként én magam szereltem fel a falra, azért azt azért úgy végig gondolja az ember, hogy az életmód, és ezt kell nagyon komolyan tényleg végig gondolni, az életmódváltás nem feltétlenül csak arról szól, hogy jobban nézzek ki, vagy magasabbra ugorjak, vagy hosszabb távon tudjak futni, hanem milyen olyan egészséggel kapcsolatos pozitív eredményt érhetek el az életmódváltással, ami valójában egyébként az életminőségemet javítja, ami valójában meghosszabbítja az életemet, esetleg, ha már ellőhetjük ezt a szót itt, hogy longevity, hogyan tudok egy hosszabb távon egészségesebb életet élni, ami megkönnyítheti mondjuk az öreg koromat, vagy az idősebb koromat, és mondjuk nem arról kell, hogy szóljon, hogy valaki törölgeti a nyálat a szám széléről.
Az utolsó kérdésem az volt, hogy és egyébként azt kicsit kiegészíteném, hogy ez a vérvételből megállapítható Alzheimer-kor kockázat, az azt a társadalom mennyire fogja komolyan venni, ez a kiegészítés. Tehát, hogy mennyire lehet komolyan venni, és ez mennyire lehet pontos?
Jelenleg ez az egyetlen Alzheimer kockázatbecslési módszer, ugyanis nincsen más olyan módszer, amivel egy teljesen tünetmentes embernél meg lehetne állapítani, hogy magasabb a kockázata. Vannak genetikai vizsgálatok erre, mai napig nincs egyetértés abban, hogy mely gének, mely variánsai biztosan növelik a kockázatot. Van egy-kettő, apoepsilon 4 például, egy apolipoprotein, egy koleszterinszerű képződménynek az egyik fehérjének a génje. Azt látjuk, hogy ott egy adott genetikai variáns esetén fokozódik a kockázat, de ez a társadalom nagyon kicsi részét érinti. Tehát attól, ahhoz képest, hogy milyen sokan futnak bele az Alzheimerbe, ezek között nagyon kevesen rendelkeznek ezzel a mondjuk úgy mutációval. Tehát látható, hogy a genetikai vizsgálatok jelen pillanatban nem jók. Nagyon érdekes, idén a Nature publikált egy genetikai vizsgálatot, ahol azt nézték, sok-sok gén átfésülésével, hogy melyek azok a genetikai elemek, amik Alzheimer felé mutatnak, és melyek azok, amik szívbetegség felé mutatnak. És iszletosan nagy az átfedés a kettő között. Tehát jól látható egyébként, hogy ha a keringési állapotod rossz állapotban van, magas a kardiokockázatod, az egyébként többek között Alzheimerbe is belefuttathat. És a kérdésedre válaszolva, tehát hogy kockázati szorzókat tudunk megállapítani, hogy hányszoros a normálhoz képest a kockázatod arra, hogy kialakuljon ez a betegség. Tehát egy klasszikus képzelj egy mutatót, ami a zöld, a citromsárga, a narancsárga és a piros tartományokban mozog. Ránézel és látod, hogy hopsz, narancsárga vagy piros vagyok, nekem ezt nagyon komolyan kell vennem, vagy zöld Aha. vagyok, oké, nyugén megnyugodhatunk, ez valószínűleg nem fog kialakulni. Ennek az az értelme ennek a vizsgálatnak, mert mondjuk 15-20 évvel korábban semmilyen más, tehát hiába mész el képalkotóra, hogy bármilyen vizsgát nem fogja semmi kimutatni. Ez azért nagyon fontos, mert ugyan keveset tudunk a patomechanizmusáról az Alzheimernek, viszont azt nagyon jól tudjuk, hogy milyek azok az életviteli tényezők, amik nagyon-nagyon rontják az esélyeidet. Aha. És igazából ezáltal ki tudunk neked jelölni olyan mezőket a saktáblán, ahova légy színe lépjél.
Én szerintem ez jól kiegészíti azt, amiről nagyon sokszor beszéltünk már itt is, hogy hogyan lehet összerakni személyre szabottan azt az utat, azt a térképet, ami neked abban fog segíteni, hogy milyen vizsgálatokat, milyen időközönként vegyél igényben, azok szerint hogyan éljél, tehát azoknak a leleteknek az alapján hogyan éljél, és össze tudod magadnak rakni azt az életmódot, ami rólad szól, nem a földszint egyből a Marikáról, vagy a legjobb barátnődről, vagy a ChatGPT által kidobott példaképről, hanem gyakorlatilag rólad szól. Ehhez kellenek ezek az alapvető vizsgálatok, és hogyha ezeknek az eredményeit egy szakemberrel megbeszéled, akkor tudni fogod, hogy kell élned.
Nagyon köszönöm ezt a mai beszélgetést. Púda Tamással, a Színlap kereskedelmi és marketing igazgatójával, és Szász Máté neurobiológussal, a Színlap sport és prevenciós diagnosztika szakmai igazgatójával beszélgettünk. Az egészségkódot folytatjuk pár perc múlva.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.